Kérdésem volt egy szellemmel. Meglátod, minden jól végződik majd. Volt egy visszaesésem, de attól kezdve egyfolytában azt az üzenetet kapom, hogy próbáld meg újra. Ha elsőre nem sikerül, stb. Nem árulok el semmiféle titkot, Lén drágám, és a legkevésbé sem szeretnék idő előtt hiú reményeket kelteni, de szent meggyőződésem, hogy a dolgok hamarosan jóra fordulnak. Éppen ideje. Nagyon aggódom a bácsikád miatt. Agyon dolgozta magát a háború alatt. Nyugalomba kéne vonulnia, hogy különleges tanulmányainak szentelhesse magát, amit persze nem tehet megfelelő jövedelem nélkül. És időnként olyan sajátos idegrohamot kap, hogy komolyan aggódom miatta. Igazán egész különösen viselkedik. Lén elgondolkodva bólogatott. Az ő figyelmét sem került el Lionel Claude változása, sem különös hangulat ingadozásai. Arra gyanakodott, hogy nagybátyja alkalmanként gyógyszerrel stimulálja magát, és azon tűnődött, vajon nem szokott-e rá holmi kábítószerre. Ez megmagyarázná nagyfokú ingerlékenységét. Azt sem tudta, mennyit tud, illetve sejt a nagynénje. Ketty néni nem olyan ostoba, mint amilyennek látszik, gondolta Lynn. Ahogy a főutcán végigment, egy pillanatra látta Jeremy bácsit, amint éppen belépett háza ajtaján. Jeremy bácsi az utóbbi 3 hétben nagyon megöregedett. Lane megszaporázta lépteit. Kívül akart kerülni Warmsleyvélen, föl akart menni a dombokra, a nyílt térségekre. Fürgén ment előre, és nem sokára jobban érezte magát. Jár vagy 6-7 mérföldet, és közben jól átgondol mindent. Világ életében tudta, hogy mit akar és mit nem. Soha ez idáig nem érte be azzal, hogy csak sodródjék. Hát igen, erről van szó. Sodródás az árral. Céltalan, szervezetlen élet. Mióta csak leszerelt. Hirtelen mélységes nosztalgiát érzett a háborús idők iránt. Mikor a feladatokat világosan meghatározták, mikor az élet szervezett és rendezett volt, mikor levették a válláról az egyéni döntés terhét. Most, hogy erre rájött, elborzott önmagától. Ezt érzik mások is titokban szerte a világon. A háború tette ezt vajon? Nem a fizikai veszélyről van szó, nem elaknásított tengerekről, bombákról, puskagolyók sűvítéséről, mikor az ember végighajt a sivatagi ösvényen. Nem, nem erről van szó, hanem arról a lelki veszélyről, hogy megszokták, mennyivel könnyebb gondolkodás nélkül élni. Ő, Lynn Marchmont, már nem az a józan, határozott, intelligens lány, aki a bevonulás előtt volt. Értelme beszűkült, meghatározott mederbe terelődött. És most, hogy újra a maga ura, maga irányíthatja az életét, egész lénye visszaretten attól, hogy szembenézen a tulajdon problémáival, és megbirkózzék velük. Lynn kényszeredetten elmosolyodott. Furcsa, gondolta, hogy a viclapokból ismert jellegzetes háziasszony magára talált a háborús körülmények között. Az az asszony, aki a sok nem szabad miatt nem tudott mit kezdeni a szabaddal. Folyton terveznie, gondolkodnia, rögtönöznie kellett, minden képességét össze kellett szednie, sőt olyan képességeit is ki kellett fejlesztenie, amelyekről azelőtt fogalma sem volt. Csak az ilyen asszony ismerte el magában, Lynn. Csak az ilyen tud mankó nélkül megállni, és tudja vállalni a felelősséget magáért és másokért. Ő pedig, a művelt és okos Lynn Marchmont, aki olyan feladatot látott el, amelyhez ész és töretlen búzgalom kellett, kiejtette kezéből a kormányrudat. Nem tud dönteni, és akármilyen gyűlöletes is a szó, csak sodródik. Azok, akik otthon maradtak, mint például Róli. Agya a homályos általánosításokról hirtelen az egyéni kérdésekre váltott. Ő is Róli. Ez a probléma az igazi probléma, az egyetlen probléma. Igazán hozzá akar menni Rólihoz? Az árnyékok lassan fél homályá, alkonnyá sűrűsödtek. Lynn mozdulatlanul ült egy kis csalitos szélén a hegyoldalban, állát tenyerébe támasztotta, és a völgyet nézte lent. Fogalma sem volt róla hány óra, csak azt tudta, hogy érdekes módon semmi kedve hazamenni a fehérházba. Balra lent a domboldalon ott állt a füzes, a leendő otthona, ha Róli felesége lesz. Ha. És megint csak ez a ha. Az erdőből madár öppent föl riadt kiáltással, mintha egy dühös gyerek kiáltott volna. Egy vonatból füstgomolyag szállt fel, és még az is hatalmas kérdőjelet írt az égre. Férjhez menjek Rólihoz? Hozzá akarok menni egyáltalán? Akartam valaha. El tudnám viselni, hogy ne legyek a felesége? A vonat tovább pöfögött a völgyben. Füstje remegett, majd szétoszlott. A kérdőjel azonban ott maradt Lynn agyában. A bevonulása előtt szerelmes volt Róliba. De megváltozva jöttem haza, gondolta. Nem vagyok ugyanaz a Lynn. Egy vers sor motoszkált a fejében. Más lett a világ, és más lettem én is. És Róli? Róli nem lett más. Hát persze, erről van szó. Róli nem változott. Róli ott tart, ahol 4 évvel ezelőtt, amikor itt hagyta. Hozzá akar-e menni Rólihoz? És ha nem, hát mit akar? Hirtelen gajak recsentek a háta mögött a csajtosban. Egy férfi hang káromkodott, és előre törtetett valaki. David! Kiáltott föl Lynn. Lynn! Daviden megrökönyödés látszott, ahogy keresztül csörtetett az aljnövényzeten. Mi a szent nyavaját csinálsz te itt? David a futástól kissé kifulladt. Nem tudom, csak úgy gondolkodom. Ülök és gondolkodom. Bizonytalanul fölnevetett. Azt hiszem, nagyon késő van már. Nem tudod, mennyi az idő? Lynn bizonytalanul lenézett a karórájára. Megint megállt. Minden órát megbolondítok. Nem csak az órákat, mondta David. A benned lévő elektromosság az oka, az életkedv, az élet. Odalépett hozzá, és Lynn furcsa zavart érzett. Gyorsan fölállt. Egészen besötétedett, sürgősen haza kell mennem. Hány óra van tulajdonképpen, David? 9:45. Futok, mint a nyúl. Muszáj elérnem a 9:20-as londoni vonatot. Nem is tudtam, hogy visszajöttél. El kellett hoznom 1-2 dolgot Fairbanksból, de el kell érnem a vonatot. Rosalyn egyedül van a lakásban. És kitöri a frász, ha egyedül kell éjszakázni a Londonban. Egy olyan házban, amelyikben állandó személyzet van, vetette oda Lynn. A félelemnek nincs logikája, mondta David metsző hangon. Ha egyszer az embernek fejére omlott a ház, Lynn hirtelen elszégyelte magát. Ne haragudj, elfelejtettem. David váratlan keserűséggel fölkiáltott. Hát persze, hamar elfelejtik. Mindent elfelejtenek. Csak vissza a biztonságba. Vissza a dögunalomba, ahol voltak, mielőtt az egész rohadt cirkusz elkezdődött. Visszakúsznak a tetves kis odúikba, és biztonságban vannak. És te sem vagy kivétel, Lynn. Te is ugyanolyan vagy, mint a többi. Nem igaz, kiáltott föl Lynn. Én nem vagyok olyan, mint a többi. Épp arra gondoltam, épp most... Mire gondoltál? Rám. Lynn megdöbbent, milyen hirtelen rántotta magához David. Erősen szorította. Forrón és dühösen csókolta. Vagy tán Róli Claude-ra? Kérdezte. Isten az atyám, Lynn, te hozzám tartozol. Aztán éppen olyan váratlanul, mint ahogy a magához ölelte, elengedte. Majd, hogy nem ellökte magától. Legkésem a vonatot vetette oda. És hanyat homlok rohant lefelé a domboldalon. David, fölhívlak, ha Londonba értem. Lynn elnézte, hogy könnyedén, kisportoltan, tele természetes kecsességgel fut a sűrűsödő homályban. Aztán remegve, furcsán fölkavart szívvel, zúgó fejjel lassan hazament. Kissé tétovázott, mielőtt bement volna. Visszariadt anyja szeretetteljes üdvözlésétől, kérdéseitől. Az anyjától, aki 500 fontot kért kölcsön olyan emberektől, akiket megvett. Nincs jogunk megvetni Davidet és Rosalind, gondolta, hogy neztelenül fölment az emeletre. Ugyanolyanok vagyunk, mint ők. Pénzért bármit megtennénk. Hálószobájában a tükör elé állt, és kíváncsian nézegette az arcát. Egy idegen arca, gondolta. Aztán elöntötte a dű. Ha Róli tényleg szeretne, gondolta, megszerezte volna azt az 500 fontot. Megszerezte volna. Én is megszerezte volna. És nem hagyta volna, hogy megalázza magam azzal, hogy Davidtől kell elfogadnom. Épp Davidtől. David azt mondta, hogy fölhívja, a Londonba ér. Ábrándozva lement. Az ábrándozás, gondolta, nagyon veszélyes lehet. Ó, hát itt vagy, Lynn! Adela hangja élénk volt, és megkönnyebbült. Nem hallottam, hogy megjöttél, kislányom. Régóta vagy itthon? Ó, igen, 1000 éve. Fönt voltam. Szeretném, ha megmondanád, mikor jössz haza, Lynn. Mindig ideges vagyok, ha sötétedés után kint mászkálsz egyedül. De anyukám, nem gondolod, hogy tudok vigyázni magamra? Jaj, annyi szörnyűséget írnak az újságok. Ez a sok leszerelt katona. Megtámadják a lányokat. Szerintem a lányok maguknak köszönhetik. Elmosolyodott, kissé torz mosollyal. Igen, a lányok maguk keresik a bajt. Végül is ki akar valójában biztonságban lenni? Lynn, kislányom, figyelsz rám? Egyetlen rántással visszakanyarította gondolatait. Az anya mondott valamit. Mit mondtál, anyu? A koszorús lányairól beszéltem, kislányom. Remélem, sikerül valahonnan ruhajegyet szereznünk. Nagy szerencséd van, hogy neked mind megvan, amit a leszereléskor kaptál. Borzasztóan sajnálom azokat a lányokat, akiknek úgy kell férhez menniük, hogy csak a rendes jegyük van meg. Mert hogy semmi újat nem vehetnek. Mármint kiegészítő holmikat. Amilyen állapotban manapság a fehér nemünk van, bizony az ember minden jegyét arra szánja. Tényleg nagy szerencséd van, Lynn. De milyen nagy. Járkált a szobában, mászkált össze-vissza, kezébe vett ezt-azt, visszatette. Muszáj ilyen nyugtalannak lenned, kislányom, olyan ideges leszek tőled. Ne haragudj, anyukám. Ugye nincs semmi baj? Mi baj volna? Csattant fel Lynn. Azért ne harabd le a fejemet, kislányom. A koszorús lányoknál tartottunk, ugye? Szerintem a Makrea lányt is hívnod kellene. Az édesanyja a legjobb barátnő volt, és alig, ha nem megsértődne, ha... Ki nem állhatom John Makret? Tudom, kislányom, de mit számít? Marjorie biztosan megsértődik, de anyukám, végül is az én esküvőmről van szó, nem? Igen, tudom, Linde, ha egyáltalán lesz esküvő. Nem volt szándékában ezt mondani. Akaratlanul csúsztatta ki a száján a szavakat. Visszatarthatta volna őket, de most már késő. Mrs. Marchmont riadtan nézett a lányára. Ezt hogy érted, kislányom? Jaj, sehogy, anyukám. Csak nem vesztél össze Rólival? Dehogy vesztem. Ne csapj akkora hűhót, anyukám, minden rendben van. Adela azonban riadtan nézett a lányára. Megérezte a támadó hang mögött a belső zűrzavart. Mindig úgy éreztem, hogyha hozzám így Rólihoz, biztonságban leszel, siránkozott. Kinek kell a biztonság? Vetette oda Lynn. Hirtelen megfordult. Nem a telefoncsöng? Nem. Miért? Telefont vársz? Lynn megrázta a fejét. Megalázó várni a telefoncsengését. David azt mondta, este fölhívja. Föl kell, hogy hívja. Te meg vagy őrülve, mondta magának. Meg vagy őrülve. Miért vonza ennyire ez a férfi? Megjelent előtte David boldogtalan arca. Megpróbálta elhessegetni a képét, és behelyettesítette Roli széles, szabályos arcával. Lassú mosolyával, szeretetteljes pillantásával. De gondolta, tényleg szereti-e Roli? Ha szeretné, akkor aznap, mikor hozzáment azért az 500 fontért könyörögni, megértette volna. Megértette volna, ahelyett, hogy olyan őrítően észszerű és tényszerű lett volna. Menjen hozzá Rólihoz, éljen a tanyán, és soha többé ne menjen el innen. Soha többé ne lásson idegen égboltot, ne szívjon be egzotikus illatokat, soha többé ne legyen szabad. Éles hangon megszólalt a telefon. Lynn mélyet lélegzett, végigment a halon, és felvette a kagylót. Derült égből villámcsapás. Keti néni vékony hangja hallatszott a telefonban. Lynn, te vagy az? Jaj, de örülök! Tudod, attól tartottam, megint összezagyváltam valamit az intézeti gyűléssel kapcsolatban. A vékony, izgatottan remegő hang folytatta. Lynn figyelt, megjegyzéseket tett, bátorított és köszönetet kapott. Úgy megnyugtattál, drága Linem, mindig olyan kedves vagy és gyakorlatias. Fogalmam sincs róla, hogy tudom ennyire összezagyválni a dolgokat. Lynn sem tudta. Keti néninek az a képessége, ahogyan a legegyszerűbb dolgokat is képes összezagyválni, voltak éppen zseniális. Nem hiába mondom, hogy csőstől jön a baj, fejezte be Keti néni. A telefonunk is elromlott, úgyhogy ki kellett jönnem egy nyilvános fülkébe. Itt meg nem volt két penny sem, csak fél penny is, és el kellett mennem kérni. Végre befejezte. Lynn letette a kajlót, és visszament a szalomba. Adela Marchmont óvatosan megkérdezte. Csak nem, de nem folytatta. Lynn rávágta, Keti néni volt. Mit akart? Hát csak szokás szerint megint összezagyvált valamit. Leült egy könyvvel, és fölpillantott az órára. Igen, korai lett volna. Még nem várhatja David telefonját. 11 óra után 5 perccel ismét megszólalt a telefon. Lynn lassan kiment a készülékhez. Most nem fog rá számítani. Nyilván megint Kathy néni lesz, de nem ő volt. Walmsleyville 34. Miss Lynn Marchmontot keresik Londonból. Egy pillanatra elállt a szívverése. Lynn Marchmont vagyok. Várjon kérem. Várt. Hangok, zörejek. Aztán csönd. A telefon manapság egyre megbízhatatlanabb. Várt. Végül dühösen megcsörgette a villát. Érzéketlen. Hideg női hang szólt bele közömbösen. Tegye le, kérem, visszahívjuk. Letette. Elindult vissza a szalomba, de mikor kezét a kilincse tette, újra megszólalt a telefon. Visszasietett a készülékhez. Halló! Egy férfi hang szólt bele. Walmsleyville 34, London keresi Miss Lynch Marchmontot. Én vagyok az. Egy pillanat, kérem. Aztán nagyon halkan. Beszéljen hangosabban. London vonalban van. Aztán egyszer csak David hangja hallatszott. Lynn, te vagy az? David, beszélnem kell veled. Hallgatlak. Ide figyelj, Lynn. Azt hiszem, legjobb lesz, ha lelétszelek. Ezt hogy érted? Úgy, hogy eltűnök Angliából. Ne hidd, hogy olyan nehéz. Csak Rosalindnek mondtam, hogy az, mert nem akartam eljönni Walmsleyville-ből. De mi értelme ennek az egésznek? Te meg én. Semmi jó nem sül neki belőle. Te nagyszerű lány vagy, Lynn. Ami pedig engem illet, én egy kicsit szélhámos vagyok. Mindig is az voltam. És ne ártasd magad azzal, hogy a kedvedért az erény útjára térnék. Lehet, hogy szeretnék, de nem hiszem, hogy menne. Nem. Menj csak hozzá a Derek Rowleyhoz. Mellette nem kell halálra izgulnod magadat. Mellettem a pokol várna rád. Lynn csak állt, a füléhez szorította a kajlót, és nem szólt. Lynn, hallod, amit mondok? Hallom. Hallom. És miért nem mondasz már valamit? Mit mondhatnék erre? Lynn, tessék. Furcsa, milyen tisztán érezte ilyen távolból is David izgatottságát és sürgetését. David halkan elkáromkodta magát, aztán kitört. A fene egye meg az egészet, és letette a kagylót. Mrs. Marchmont a szalomból kijövet megkérdezte. Ez volt a... Téves kapcsolás, mondta Lynn, és gyorsan fölment a hálószobájába. A szarvasban uralkodó szokás szerint a vendégeket a kívánt időpontban azzal az egyszerű eljárással ébresztették, hogy bedörömböltek az ajtón, és elkiáltották attól függően hány óra volt, hogy 8:30 van, uram, vagy 8:00 van, uram. Ha előzőleg megállapodtak, akkor kora reggel teát is felszolgáltak, amelyet hatalmas edénycsörömpölés kíséretében az ajtó előtti lábtörlőre tettek. Azon a bizonyos szerda reggelen a kis Gladys az előírásoknak megfelelően járt el az ötös ajtó előtt. Kiáltott egyet, hogy 8:45 van, uram, és hatalmas robajjal zsupsz, letette a tálcát, hogy a tej kilöttyent a kancsóból. Aztán ment tovább, hogy fölébressze a többieket és ellássa egyéb teendőit. Majdnem 10 óra volt, mire észbe kapott, hogy az ötös teája még mindig a lábtörlőn áll. Néhány erőteljes koppantást mért az ajtóra, de mivel választ nem kapott, benyitott. Az ötös nem az a fajta úriember, aki csak úgy elalszik, és Gladysnek eszébe jutott, hogy az ablak előtt kényelmes lapos tető van. Nincs kizárva, gondolta, hogy az ötös fizetés nélkül meglépett. Az Enoch Arden néven bejelentkezett férfi azonban nem lépett meg. Arcra borulva feküdt a szoba közepén, és Gladys mindenfajta orvosi szaktudás nélkül egyértelműen megállapította, hogy halott. Gladys hátravetette a fejét, és sikított. Aztán még mindig sikítva kirohant a szobából le a lépcsőn. Jaj, Miss Lippincott! Miss Lippincott! Jaj! Miss Lippincott a magánszobájában volt, és dr. Lionel Claude éppen az elvágott kezét kötözte be. A doktor leejtette a kötszert, és ingerülten megfordult, mikor a lány berontott. Jaj, kisasszony! Mi az, mi van? Förmett rá az orvos. Mi a baj, Gladys? Kérdezte Beatrice. Az úr az ötösben, kisasszony, a padlón fekszik, meghalt. Az orvos a lányra bámult, aztán Miss Lippincottra. Az utóbbi Gladysre, aztán az orvosra. Szamásság, mondta végül dr. Claude bizonytalanul. Mondom, hogy meghalt, mondta Gladys, és kélyesen hozzátette. Laposra verték a fejét. Az orvos Miss Lippincottra nézett. Talán jobb lenne, ha én is. Ahogy tetszik, dr. Claude, én... Én egyszerűen nem tudom elképzelni. Olyan hihetetlen. Gladys vezetésével csapatostul fölmentek. Dr. Claude egyetlen pillantással végigmérte a fekvő alakot, aztán letérdelt, és föléje hajolt. Fölnézett Beatrice-re. A magatartása megváltozott, kurtán parancsoló hangon szólt. Telefonáljunk kérem a rendőrségre. Beatrice lépénkot kiment, Gladys követte. Jaj, kisasszony, suttogta Gladys félelemmel. Gondolja, hogy gyilkosság? Beatrice remegő kézzel simította a végig aranyszőke tornyos frizuráját. Fogd már be a szádat, Gladys, szólt rá a lányra élesen. Ha egyszer nem tudod pontosan, hogy az a rágalmazás azt állítani, hogy gyilkosság, és bíróság elé állíthatnak érte. Nem tenne jót a szarvas hírnevének, ha a szájukra vennék az emberek. Aztán leereszkedő modorban hozzátette. Menj és csinálj magadnak egy csésze jó erős teát, úgy látom szükséged van rá. Jaj, igen, kisasszony, tényleg szükségem van rá. Úgy fölfordult a gyomrom. Magának is hozok egy csészével. Amire Beatrice nem mondott a nemet. Spence főfelügyelő elgondolkodva nézte Beatrice lépénkottot, aki összeszorított szájjal ült az asztal túloldalán. Köszönöm, Miss Lépinkott, mondta Spence. Ez minden, amire emlékszik? Legépeltettem, hogy elolvashassa, és ha nincs ellene kifogása, írja alá. Ja, Istenem! Nagyon remélem, hogy nem kell tanúskodnom a rendőrbíróságon. Spence főfelügyelő megnyugtatóan mosolygott. Remélhetőleg erre nem kerül sor, lódította. Lehet, hogy öngyilkosság volt, reménykedett Beatrice. Spence főfelügyelő nem óhajtotta észrevételezni, hogy öngyilkosok a legritkább esetben verik szét acélszénfogóval a saját fejüket. Ehelyett az előbbi könnyed stílusban azt felelte. Nem volna jó elhamarkodott következtetéseket levonni. Köszönöm, Miss Lippincott. Nagyon jól tette, hogy haladéktalanul fölkeresett és nyilatkozatot tett. Miután Miss Lippincottot kikísérték, Spence gondolatban végigfutott a nyilatkozatán. Jól ismerte Beatrice Lépénkottot, pontosan tudta róla, hogy mennyire szava hihető. Ennyi meg ennyi az, amit valóban hallott és amire emlékszik. De hogy a történet izgalmasabb legyen, kissé kiszínezi. Aztán hozzá csak még egy keveset, tekintve, hogy az ötös szobában gyilkosság történt. De ha elveszük a fölösleget, még mindig elég csúnya, ami maradt, és magáért beszél. Spence főfelügyelő az előtte álló asztalra nézett, amelyen a következő holmik voltak. Egy törött üvegű karóra, egy monogramos kis arany öngyújtó, egy szájrúzs aranyozott tokban, valamint egy nehéz acél szénfogó, amelynek súlyos fején rozsdabarna foltok égtelenkedtek. Graves őrmester nyitott be és jelentette, hogy Mr. Rowley Claude vár odakint. Spence bólintott, mire az őrmester bevezette Rowleyt. A főfelügyelő éppen olyan jól ismerte Rowley Claude-ot, mint Beatrice Lépénkottot. Ha egyszer Rowley a rendőrségre jön, az azt jelenti, hogy mondani valója van, és ez a mondani való komoly lesz, megbízható és fantázia nélküli, vagyis érdemes meghallgatni. Ugyanakkor azonban, tekintve, hogy Rowley a megfontolt emberek közé tartozik, beletelik egy kis időbe, amíg a végére ér, márpedig a Rowley Claude féléket nem lehet sietetni. Mert ha sietetjük őket, elvesztik a fonalat. Ismétlésekbe bonyolódnak, és a mondókájuk így általában kétszer annyi időt vesz igénybe. Jó reggelt, Mr. Claude. Örülök, hogy látom. Mondja, nem tudna segíteni, hogy tisztában lássunk ebben a mi problémánkban. Aval a férfival kapcsolatban, akit a szarvasban megöltek. Spence nem kis meglepetésére Rowley kérdéssel kezdte. Azonosították már a pasast? Kérdezte minden teketúria nélkül. Nem, felelte lassan Spence, még nem. A bejelentőkönyvet Enoch Arden néven írták alá, de semmi olyan nem volt nála, ami arra utalna, hogy valóban Enoch Arden volt. Rowley összevonta a szemöldökét. Nem furcsa ez kissé? Szerfelett furcsa volt, de Spence főfelügyelő nem szándékozott megvitatni Rowley Claude-dal, hogy mennyire furcsája ő maga is. Ehelyett megnyerő hangon azt mondta, na de Mr. Claude, itt én kérdezek, tegnap este fölkereste az elhunytat, miért? Ismeri Miss Beatrice Lépénkottot főfelügyelő úr a szarvasból, hogyne persze. És a mondani valóját is ismerem, tudta hozzá a főfelügyelő, remélve, hogy így elébe vág a dolognak. Fölkeresett és előadta. Rowley látszott, hogy megkönnyebbült. Jó. ugyanis tartottam tőle, hogy esetleg nem akar belekeveredni egy rendőrségi ügybe. Van, aki furcsán viselkedik, ha a rendőrségről van szó. A főfelügyelő bólintott. Nos, tehát Beatrice elmondta nekem, amit meghallott, és nekem az az érzésem, nem tudom magának mi a véleménye, hogy határozottan gyanús a dolog. Úgy értem, hogy szóval érdekeltek vagyunk benne. A főfelügyelő ismét bólintott. Mint helybéli lakos, ő is élénk érdeklődést tanúsított Gordon Claude halála iránt, és a helyi közvéleménnyel egyetemben ő is azt tartotta, hogy méltánytalanság érte a Claude családot. Egyetértett a közvéleménnyel abban is, hogy Mrs. Gordon Claude nem úrinő. Továbbá abban, hogy a bátyja azok közé az ifjú forró fejű rohamosztagosok közé tartozik, akikre, bár a háborúban kétségkívül szükség volt rájuk, békeidőben gyanakvással kell tekinteni. Gondolom fölösleges, megmagyaráznom főfelügyelő úr, hogyha Mrs. Gordon első férje él, akkor a családunk egészen más helyzetbe kerül. Beatrice elbeszélése alapján jutott eszembe, hogy a dolgok emígy is állhatnak. Én erről nem is álmodtam. Azt hittem, Mrs. Gordon tényleg özvegy volt. És mondhatom, alaposan fölkavart, hogy úgy mondjam, időbe telt, mire egyáltalán fölfogtam, miről is van szó. Még egyáltalán megemésztettem. Spence ismét bólintott. Látta, hogy Rowley lassan kierődzik a témán, hogy újra meg újra megrágja. Először arra gondoltam, legjobb lesz, ha nagybátyámhoz, az ügyvéd nagybátyámhoz fordulok. Mr. Jeremy Claude-hoz? Igen. El is mentem hozzá, valamivel 8 óra után lehetett. Míg vacsoráztak, én pedig beültem Jeremy bácsi dolgozószobájába, hogy ott várjam meg, és közben többször átgondoltam a dolgot. Na is? Végül arra a következtetésre jutottam, hogy mielőtt a nagybátyámat beavatnám, én is tehetnék valamit. Az ügyvédek mind egyformák, főfelügyelő úr. Nagyon lassúak, nagyon óvatosak, és mielőtt lépnének, abszolút biztosak akarnak lenni a tényeket illetően. Az én értesüléseim pedig nem éppen a legegyenesebb úton jutottak el hozzám, és nem tudtam, hogy Jeremy bácsi nem fog-e hímezni, hámozni, ha arról lesz szó, hogy lépnie kell. Így aztán elhatároztam, hogy átmegyek a szarvasba, és megnézem magamnak az űrgét. És átment? Át. Tüstént visszamentem a szarvasba. Hány órakor? Róli eltűnődött, lássuk csak. Úgy 4:49 után 5 perccel érhettem Jeremyékhez. Az annyi, mint 5 perc. Hát, ha azt azért nem állítanám, hogy egészen pontosan Spence, de 8:30 után valamivel, talán 9:50, és aztán Mr. Claude... Tudtam, hol lakik a pasi. Bea említette a szobaszámát, ezért aztán egyenesen fölmentem, bekopogtam. Ő kiszólt, hogy tessék, mire bementem. Kis szünet után folytatta. Az az érzésem, hogy nem fogtam jól hozzá a dologhoz. Mikor bementem, azt hittem, hogy én vagyok nyeregben. De ez a fickó alig, hanem nagyon okos volt. Semmi konkrétat nem tudtam kihúzni belőle. Azt hittem, berezel, ha célzok rá, hogy zsarolni akart. De nem, hogy nem ijedt meg, hanem még szórakozott is azon, amit mondtam. Megkérdezte a Pimasz, hogy én is benne vagyok-e a buliban. Mire mondtam, hogy velem nem űzheti mocskos játékait. Nekem nincs rejtegetni valóm. Erre ronda hangon megjegyezte, hogy nem is erre gondolt, hanem arra, hogy neki van valami eladója. És az a kérdés, hogy én vevő vagyok-e rá. Mire megkérdeztem tőle, hogy ezt hogy érti. Azt mondta, mit fizetne maga, illetve a családja azért a bizonyítékért, hogy az Afrikában halottnak nyilvánított Robert Underhay él és virul. Mire megkérdeztem, mi a fenéért kéne nekünk ezért egy fillért is fizetni. Erre csak röhögött, és azt mondta, mert estére ide várok egy klienst, aki bizony szép summát fizet azért a bizonyítékért, hogy Robert Underhay igenis meghalt. Aztán sajnos begurultam, és közöltem vele, hogy az én családom nem szokott ilyen mocskos üzleteket kötni, és ha Underhay él, mondtam, ezt könnyűszerrel be lehet bizonyítani. Ezzel sarkon fordultam, mire ő csak röhögött, és utánam szólt kissé különös hangon, hogy azt mondja. Nem hiszem, hogy ezt az én közreműködésem nélkül bizonyítani tudnák. És ez bizony nagyon furcsa hangzott. És azután... Hát, őszintén szólva, meglehetősen kiborulva mentem haza. Tudja, az volt az érzésem, hogy eltoltam az egészet. Azt kívántam, bárcsak hagytam volna mégis, hogy Jeremy bácsi vegye a kezébe a dolgot. Végül is az áldóját, egy ügyvéd hozzá van szokva ahhoz, hogy minden hájjal megkent pasasokkal tárgyaljon. Mikor jött el a szarvasból? Fogalmam sincs róla, de várjon csak! Közvetlenül 9 óra előtt lehetett, mert ahogy végigmentem a falun, az egyik ablakból kihallatszott a hírek szignálja. Megmondta Arden, hogy kit vár. mármint a kliens nevét. Nem. De számomra magától értetődő volt, hogy David Huntert várja. Ki más lehetett volna? És Arden egyáltalán nem látszott izgatottnak. Mondom, hogy a fickó kifejezetten elégedett volt magával, és majd kibújt a bőréből jókedvében. Spence a súlyos acélfogó felé intett. Látta ezt a rostélyon, Mr. Claude? Azt? Nem, nem hiszem. A tűz nem égett. Rowley a homlokát ráncolta. Megpróbálta felidézni a helyszínt. Az biztos, hogy voltak kandallószerszámok a rostélyon. Azt azonban nem tudná megmondani, hogy mik. Majd hozzátette. Ezzel? Spence bólintott. Ezzel verték szét a fejét. Rowley összevonta a szemöldökét. Furcsa. Hunter vékony dongájú pasas. Arden viszont jól megtermett férfi volt, erőteljes. Az orvosi vélemény szerint hátulról ütötték le, azok az ütések pedig, amelyeket a fogó fejével mértek rá, fölülről érték, mondta a főfelügyelő szintelen hangon. Persze maga biztos egy pali volt, mondta Rowley elgondolkodva. Én azért a helyében mégsem fordítottam volna hátat annak az embernek, akit épp ki akarok szípolyozni, és aki mellesleg igen keményen harcolt a háborúban. Nem lehetett valami óvatos ez az Arden. Ha az lett volna, valószínűleg most is élne, jegyezte meg szárazon a főfelügyelő. Adná az ég, hogy élne, mondta a Rowley hevesen, mert az az érzésem, hogy alaposan elfuseráltam a dolgokat. Ha nem beszéltem volna vele olyan magas lóról, és nem vonultam volna ki olyan méltóság teljesen, talán kihúzhattam volna belőle valamit. Úgy kellett volna csinálnom, mintha vevők lettünk volna. De hát olyan hülyeség az egész. Úgy értem, kik vagyunk mi, hogy rálicitáljunk Rosalie-re és Davidre. Nekik van pénzük. Mi meg 500 fontot se tudnánk előteremteni. A főfelügyelő kezébe vette az aranyöngyújtót. Látta már ezt valahol? Egy ránc jelent meg Rowley két szemöldöke között. Igen, láttam, mondta lassan. De nem emlékszem rá, hogy hol. Nem régiben, de... Nem emlékszem. Spence nem tette Rowley kinyújtott kezébe az öngyújtót, hanem visszarakta az asztalra. Fölvette a szájrúst, és kivette a tokjából. És ezt? Rowley elmosolyodott. Ez tényleg nem az én asztalom, főfelügyelő úr. Spence elgondolkodva a készfejére kent egy kis rúst. Félrehajtotta a fejét, és elismerően tanulmányozta az eredményt. Szerintem barna nők használnak ilyet, mondta. Furcsa dolgokat tudnak maguk rendőrök, mondta Rowley. Fölállt, és nem tudja, egészen biztosan nem tudja, hogy ki az áldozat. Magának talán van valami elképzelése róla, Mr. Claude? Nem, csak szerettem volna tudni, mondta lassan Rowley, mert hogy... Ez a fickó volt az egyetlen összekötőszál Underhay-jel, és most, hogy meghalt... Hát, Underhay-t megkeresni olyan lesz, mintha gombos tűt keresnénk egy szénakazalban. Hamarosan mindenki meg fogja tudni, Mr. Claude, mondta Spence. Ne felejtse el, hogy idővel az ügy nagy része megjelenik a sajtóban, és ha Underhay él, és netán elolvassa, nos, lehet, hogy jelentkezik. Igen, mondta Rowley kétkedve, lehet. Maga szerint nem? Szerintem, mondta Rowley Claude, az első menetben David Hunter győzött. Nem olyan biztos, mondta Spence. Mikor Rowley kiment, a kezébe vette az arany öngyújtót, és megnézte rajta a DH monogramot. Drága kis holmi, mondta Graves őrmesternek. Nem tömegcikk. Gretorextől vagy valamelyik Bond Street üzletből való. Nézzen utána. Igen, uram. A főfelügyelő ezután a karórát vette a szemügyre. Az üvege összetört, a mutatói 9:10 mutattak. Spence az őrmesterre nézett. Megkapta erről a jelentést, Graves? Igen, uram. Hajszál rúgótörése van, és a mutatóknak semmi bajuk? Semmi, uram. Maga szerint mit mond nekünk ez az óra, Graves? Elképzelhető, kezdte óvatosan Graves, hogy esetleg megadja a bűntény elkövetésének időpontját. Ugyan, mondta Spence. Ha majd annyi ideje lesz a rendőrségnél, mint én, maga is rögtön gyanakodni fog, ha valami annyira nyilvánvaló, mint egy összetört karóra. Lehet, hogy csak ugyan akkor tört el. De ez már szakállas trükk. Állítsd be az óramutatókat a neked megfelelő időpontra. Törd össze az órát, és állj elő valami hathatós alibivel. De engem ilyesmivel nem vernek át. Egyelőre nem foglalok állást a bűntény elkövetésének időpontját illetően. Az orvosi szakvélemény szerint este 8 és 11 óra között történt. Az őrmester megköszörülte a torkát. Edwards a fal